Vire Vintárral ült egy kicsi, alig bebutorozott szobában, körülöttük kéziratok és bőrkötésű könyvek. Az apró íróasztalon tucatnyi törött penna hevert teleírt papírlapok mellett. Vire visszafojtotta a mosolyát, amikor az öreg a mellvért szíjaival kezdett bajlódni. A férfi nagyon nem hasonlított egy harcosra. Segíthetek? Állt fel és áthajolt az asztalon.
Köszönöm, kedvesem, mondta az apát. Nehéz a páncél.
Óvatosan neki támasztotta az asztalnak, és vizet öntött magának, majd Virál felé nyújtotta a korsót.
Sajnálom, hogy ekkora a rendetlenség, de sietnem kell, hogy befejezzem a naplómat. Annyi a mondani valóm, és olyan kevés az idő.
Hozd magaddal, ajánlotta Virál.
Nem. Túl sok gondunk lesz, ha útra kelünk. Sokat változtál, amióta utoljára láttalak, Virál.
A 2 év hosszú idő, apát úr, mondta a lány óvatosan.
Ezt hiszem, a fiatalembernek köszönheted,
mosolygott az apát.
Jó hatással van rád.
A tévedés, ugyanaz maradtam.
A járásod biztosabb, kevésbé vagy esetlen. Sokat kaptál tőle.
Hagyjuk ezt. Mi lesz Drozdánokkal? Pirult el a lány.
Sajnálom, kedvesem, nem akartalak zavarba hozni.
Nem jöttem zavarba, hazudta a lány. Térjünk vissza a várra. Tudtok segíteni?
2 évvel ezelőtt megmondtam az apádnak, hogy szervezni és tervezni segítünk. Megtudjuk az ellenség terveit. Segítünk, hogy meghiúsíthassátok őket. Megszervezzük a védelmet, és harcolunk 100 helyett.
Az apám elhelyezett 10 000 aranyat Ventriában. A kereskedőnél, Ásbidárnál.
Jó, akkor ezt elrendeztük. Reggel indulunk.
Kérdeztetek valamit? Szólad meg Virál. Az apát széttárta a karját és várt. Mire kell a pénz?
A következő templom megépítésére. Minden templomot az előző halála finanszírozza.
Ó, és mi történik, ha nem haltok meg? Úgy értem, ha győzünk. Az apát kutatóan nézte a lányt néhány pillanatig.
Akkor visszaadjuk a pénzt, felelte.
Értem, mondta a lány.
Nem hiszed?
Nem számít. Mi a véleményed Rekről?
Milyen szempontból?
Ne játszunk egymással, atyám. Tudom, hogy olvastok a gondolatokban. Tudni szeretném, mit gondolsz Rekről.
A kérdés nem pontos. Várj, hadd fejezzem be!
Figyelmeztette a lányt, aki kezdett megharagudni.
Mint férfiról szeretnél hallani? Mint harcosról? Vagy mint egy gróf lányának jövőbeli férjéről?
Mindhárom, nem tudom, mondj valamit.
Jól van. Hiszel a végzetben?
Igen, felelte a lány, és eszébe jutott, hogy ugyanezt a kérdést ő is feltette Reknek. Igen, hiszek.
Akkor hidd nekem. A sors úgy akarta, hogy találkozzatok. Tökéletes pár vagytok. Növeld az erejét, ellensúlyozd a gyengéit. Hogy ő mit tesz veled, azt tudod. Mint férfi, nem különleges, nem egyedülálló. Nem rendelkezik kirívó tehetséggel, nem költő, író, filozófus. Mint harcos? Nos, az ingatag bátorsága mögött félelem húzódik. De szerelmes, és ez erőt ad neki, hatalmat, hogy legyűrje félelmét. Mint férj? Békében, nyugalomban lehet, hogy félrelépne. Szeret téged, és kész meghalni érted. Ennél többet nem kérhetsz egy férfitől.
Miért éppen most találkoztam vele? Sóhajtott könnyes szemmel a lány. Nem akarom, hogy meghaljon. Megölném magam.
Nem, kedvesem. Nem hiszem, hogy megtennéd. És miért most? Miért ne? Élünk vagy halunk, a szerelemre szükség van. Szükségünk van arra, hogy valakivel osztozzunk. Valakihez tartozzunk. Lehet, hogy meghalsz, mielőtt az év véget ér. Ne feledd, csak azt vehetik el tőled, ami már a tiéd. Jobb, ha megkóstolod a szerelmet, mintha anélkül halnál meg.
Talán, de szerettem volna gyerekeket, otthont. Szeretném elvinni Reket Drenamba, és mindenkinek megmutatni. Szeretném, ha azok a szukkák az udvarban látnák, hogy valaki szeret engem. Az ajkába harapott, könyv futotta el a szemét.
Nem számítanak. Akár látnak, akár nem, nem változtat a tényen, hogy tévedtek. És korai elkeseredned. Tavasz van, még hetekbe telik, amíg elérjük a várat. Még sok minden történhet. Ulrikot elviheti egy szívroham. Vagy leesett a lováról és betörhet a feje. A Ballin köthet újabb szerződést. Más várnál is kezdhetik a támadást. Ki tudja?
Tudom. Igazad van. Nem tudom, miért öntött el hirtelen az önsajnálat. Csodálatos, hogy megismertem Reket. Láttad volna, hogy nézett szembe Reynard bandájával.
Hallottál Reynardról?
Igen. Nos, többé nem kell aggódnod miatta. Meghalt. Rek kész lett volna kiállni 20 emberrel, mert el akartak fogni engem. 20-szal. Harcolt volna velük. Ha, a fenébe, mindjárt sírni fogok.
Miért ne sírhatnál? Szerelmes vagy egy férfibe, aki imád, és a jövő sötét, remény nélküli.
Odalépett a lányhoz, felállította.
Virel? A fiataloknak mindig nehezebb.
Virel az apát vállára hajtotta a fejét, szabadon patakzottak a könnyei. Mintán rátölelte és megveregette a vállát.
Győzhetünk Drozdelnoknál?
Bármi megtörténhet. Tudod, hogy Drusz oda tart?
Jön? Ó, ez nagyszerű hír.
Virel szipogott, és az ingújába törölte a szemét. Rek szavai jutottak az eszébe.
Ön nem szenilis, ugye?
Vintár hangosan felnevetett.
Drusz! Szenilis? Hát természetesen nem. Micsoda gondolat. Ez az öreg soha nem lesz szenilis. Valaha azt hittem, hogy ha Drusz azt akarná, hogy az éjszaka tovább tartson, felnyúlna az égre és visszatartaná a napot.
Ismered?
Igen. A feleségét, Rovenát is. Gyönyörű gyermek volt. Ritka tehetség. Még Serbitárnál is tehetségesebb.
Én mindig azt hittem, Rovena is csak egy legenda,
mondta Virel.
Valóban átkelt a világon, hogy megtalálja?
Igen,
mondta Vintár, és elengedte Viráét, visszatért az asztalához.
Fogjul ejtették, miután összeházasodtak, amikor a falut megtámadták a rabszolgakereskedők. Évekig kereste. Hihetetlenül boldog pár voltak, mint te és Rek.
Mi történt vele?
Meghalt. Nem sokkal a Skelni háború után. Gyenge volt a szíve.
Szegény Drusz, de ő még erős, ugye?
Ha indul, a völgyek megremegnek,
idézte Vintár.
Amerre lép, a vadak elhallgatnak, amikor megszólal, hegyek omlanak össze. Amikor harcol, hadseregek hullanak el.
De képes még harcolni? Csökönyösködött a lány.
Talán még alkalmas egy-két csete patéra,
kacagott Vintár.
Két napi járóföldre 27 mérföldre Szidától Drusz hosszú, meneteléshez szokott lépteivel közeledett a Skultik erdőt szegélyező dúsvölgyekhez. 3 napi út állt előtte Drozdelnokig, de mindenfelé a közelgő háború jeleivel találkozott. Elhagyott otthonok, megműveletlen földek, az emberek gyanakvók és bizalmatlanok az idegennel. A vereség jelei, gondolta Drusz. Egy alacsony emelkedő tetejéről egy 30 házból álló falu képet árult a szem elé. Némelyik ház durva ácsulatú, másokon látszott a gondos gazda kezenyoma. A házak között tér állt, rajta fogadó és istáló. Drusz megmasszírozta a combját, megpróbálta enyhíteni a reumás jobb térde által okozott fájdalmat. Sajgott a jobb válla is, de ezzel a tompa fájdalommal emlék egy régi háborúból, amikor egy ventriai dárda átfúrt a kulcssontját. Könnyedén mozgott. De a térde? Így nem tud tovább menni, némi pihenés és jeges barogatás nélkül. Kiköpött, majd megtörölte hatalmas kézfejével a száját.
Öreg vagy, mondta magának. Semmi értelme, hogy mást tettes.
Esántikált a dombon a fogadó elé, és ismét elgondolkozott rajta. Nem kellene vásárolni egy lovat. Az esze azt tanácsolta, vegyen, de a szíve tiltakozott. A legendás Drusz soha nem lovagolt. Fáradhatatlanul gyalogolt éjjel és harcolt napközben. Jót tesz a közhangulatnak, amikor besétál Drozdelnokba. De az emberek felkiáltanak. Istenek az égben! De az öreg gyalog jött a hegyekből. És mások így válaszolnak? Hát persze. Ő a legendás Drusz. A józanész azt suttogta, hogy vegyen egy lovat és hagyja az erdőszélen 10 mérföldnyire a vártól. Ki tudná meg? A fogadó tele volt. de fogados tudott üres szobát adni. A legtöbb ember csak átutazott dél felé, vagy a semleges Ventria felé. Drusz kifizette a szobát, szerzett egy vászonzsák jeget, majd leült a kemény ágyra, és a jeget megdagadt térdére szorította. Nem töltött hosszú időt az ivóban, de eleget ahhoz, hogy elkapjon valamennyit a beszélgetésből, és beazonosítsa a vendégek egy részét. Katonák, szökkevények. Minden háborúban akadnak emberek, akik inkább megfutnak, mert nem akarnak meghalni. A lenti fiatalok azonban nem gyávának látszottak, inkább csak elkeseredetnek. Ennyire rosszul állnak a dolgok. Letette a jeget, masszírozni kezdte a duzzanatot. Ujjai kutattak, nyomkodtak, fogát összeszorította a fájdalomtól. Egy idő után elégedetten dőlt hátra, nyitotta a hátizsákját és kivett egy darab gyolcsot, amivel szorosan bekötötte a térdét. A kötés végét begyűrte a hajtogatások alá. Visszatekerte a nadrágját, felhúzta a csizmáját, felnyögött, ahogy a sérült térd megfeszült. Felállt, az ablakhoz sétált, és kinyitotta. Egy kicsit jobban érezte magát, nem sokkal, de jobban. Az ég felhőtlen kék volt, enyhítő szél borzolta fel a szakállát. Magassan felette saskőrözött. Drusz visszatért a csomagjához, elővette az összegyűrt levelet. Az ablakhoz lépett, hogy több fényessen rá, és kisimította a papírlapot. Nagy betűkkel írodott a levél, Drusz felkuncogott. Nem a betű embere volt, ezt Delnár is tudta. Legkedvesebb társam! Miközben a levelem írom, a nadír seregek Gulgotirnál gyülekeznek. Nyílt titok, hogy Ulrik készen áll a drenai hadjáratra. Értem a Balinnak, több emberért könyörögtem. Egyet sem kapok. Elküldtem Viráét Vintárhoz, emlékszel a kardok apátjára? És a harmincak segítségét kértem. Minden szalmaszálba belekapaszkodom, barátom. Nem tudom, milyen egészségben talál a levelem, de kétségbeesésemben írom. Csodára van szükségem, különben az erőd elesik. Tudom, hogy megesküdtél, soha nem léped át a kapuit, de a régi sebek begyógyulnak. A feleségem meghalt, szépen barátod is. Mi vagyunk az egyetlenek az élők közül, akik ismerik az igazságot. Én sohasem beszéltem róla. A puszta neved képes megállítani dezertálásokat és helyreállítani a közhangulatot. Politikai okokból kinevezett tisztek keserítik meg az életemet, a legrosszabb mindközül Orringán a parancsnok. A Balin unokaöccse, paragrafusokon lovagoló ember. Mindenki megveti, mégsem tudom leváltani. Az igazat megvalva, én már nem parancsolok többé. Rákbeteg vagyok, bármelyik nap meghalhatok. Tudom, hogy nem tisztességes ezt elmesélnem, tudom, hogy a halálomat használom fel, hogy szívességet kérjek tőled. Gyere és harcolj velünk. Szükségünk van rád, Drusz. Nélküled elveszünk. Mint Skellnél. Gyere, amint tudsz. Fegyvertársad Delnár grófja. Drusz összehajtogatta a levelet, és bőrkabátjának mély belső zsebébe süllyesztette. Egy vén ember, reumás térdel, köszvényes vállal. Ha csodára vársz, barátom, azt máshol kell keresned. Egy ezüstözött tükör állt a lavornak támasztva az asztalon, Drusz figyelmesen a tükörképére merett. Éles kék szem, szögletesre nyírt szakál, erős áll. Leúszta a bőrsisakot, megvakarta dús ősz sörényét. Komor gondolatokkal eltelve vette fel ismét, és indult lefelé. A hosszú pultnál sört rendelt, és figyelte a körülötte zajló beszélgetést.
Azt mondják, Ulriknak 1 millió embere van, mondta egy magas, fiatal férfi. És hallottátok, mit csinált Gulgotirnál? A város nem volt hajlandó megadni magát, és amikor elfoglalta, minden második embert felakasztatott és felnégyeltetett. 6000 embert. Az ég elfeketült a varjaktól. Képzeljétek el, 6000 ember.
Tudod, miért tette?
Szólt bele Drusz a beszélgetésbe. Az emberek egymásra néztek, majd Drusszra.
Hogy ne tudnám? Vérszomjas vadember azért?
Nem, mondta Drusz. Meghívhatlak egy italra?
Odaszólt a fogadósnak, és kért még sört.
Azért tette, hogy a magad fajtájú emberek elterjesszék a hírét a többi városban. Márj! Ne érts félre!
Mondta Drusz, amikor a másik arca elvörösödött a haragtól.
Nem hibáztatlak, amiért elmesélted. Természetes, hogy ezeket a történeteket mindenki továbbadja. Úrrik ravasz katona. Gondolod, hogyha elfoglal egy várost és tisztelettel bánik a védőkkel, más városok nem védekeznének épp oly hősiesen? Most előtte jár a félelem. És a félelem jó szövetséges.
Úgy beszélsz, mintha tisztelnéd, szólt közbe egy másik alacsonyabb, szőke bajszú férfi.
Tisztelem, mosolygott Drusz. Úrrik korunk egyik legnagyobb hadvezére. Ki más egyesítette 1000 év óta először a nadír törzseket? Ha, és milyen egyszerűen? A nadírok mindenkit ellenségnek tekintenek, aki nem a saját törzsükből származik. Ha 1000 törzs így gondolkozik, soha nem lesz belőlük nemzet. Úrrik törzsével a farkasokkal megváltoztatta a nadírháborúkat. Minden legyőzött törzsnek felajánlotta, csatlakozzanak, vagy meghalnak. Sokan a halált választották, de még többen az életet. A serege nő. Minden törzs megtarthatta a szokásait, mindet tisztelik. Nem lehet egy ilyen embert nem bámulni. Aljas fattyú, mondta egy ember a hallgatóságból. Aláírta velük a szerződést. Most megszegi. Nem az erkölcseit védem, mosolygott Drusz. Csak annyit mondtam, hogy jó hadvezér. A harcosai rajonganak érte.
Márpedig nekem nem tetszik a beszéded, öreg, mondta a hallgatóság legmagasabb tagja.
Nem? Katona vagy?
A férfi tétovázott, a társaira pillantott, azután megvonta a vállát. Nem számít, felejtsd el.
Akkor szökevény. Azt mondtam, felejtsük el, öreg.
A másik dühös volt.
Mind szökevények vagytok?
Kérdezte Drusz, és nekidőlt a bárpultnak, úgy figyelte az összegyűlt 30 embert.
Nem mind, felelt valaki a tömeg sűrűjéből.
Magas karcsú férfi lépett elő, sötét haját összefonta a bronzsisak alatt.
De nem hibáztathatod azokat sem, akik szökevények.
Ne fárazd magad, Pénár, mondta egyikük. Már megbeszéltük. Tudom, számtalanszor, felelte Pénár. De ez nem változtat a helyzeten. A gán egy disznó. Rosszabb. Alkalmatlan a feladatra. De ha elmentek, a többieknek nem marad semmi esélyük.
Így sincsen, marogta az alacsony, szőke bajszú férfi.
Ha lenne eszük, velünk jönnének.
Dorian, önző vagy, mondta halkan Pénár. Amikor a harc megkezdődik, Orringán kénytelen lesz elfelejteni az ostoba szabályait. Kisebb dolgunk is nagyobb lesz náluk.
Hát, nekem már most is elegem van belőlük, válaszolt Dorian.
Fénylő páncél, hajnali parádék, erőltetett menet. Büntetés, ha hanyagul szalutálsz, ha beszélsz lámpaoltás után, ha nem ragyog a jelvényed. Ez az ember nem normális.
Ha elkapnak, felakasztanak, figyelmeztette Pénár.
Senkit nem mer utánunk küldeni, azok is elszöknének. Azért jöttem Delnokba, hogy a nadírokkal harcoljak. Ott hagytam a földemet, a feleségemet, a 2 kislányomat. Nem ezért a rohadt páncél suvickolásért voltam itt.
Menjél hát, barátom, mondta Pénár. Remélem, nem bánod meg.
Már most bánom.
De nem változtatom meg a döntésemet, mondta Dorian.
Délre megyek, sebosztogatóhoz csatlakozom. Az aztán a harcos.
Él még Delnár grófja?
Kérdezte Drusz. A fiatal katona szórakozottan bólintott.
Hány katonája van?
Tessék? Pénár ráébredt, hogy Drusz hozzábeszél.
Hány emberetek van Delnokban?
Miért érdekel?
Oda tartok.
Miért?
Mert megkértek rá fiacskám, felelte Drusz. És amióta az eszemet tudom, még nem utasítottam vissza egy barát kérését.
A barátod arra kért, hogy csatlakozz hozzánk Drosz Delnokban?
Megőrült.
Katonákra van szükségünk, íjászokra, lándzsásokra, harcosokra. Nem akarok tiszteletlen lenni, öreg, de jobban tennéd, ha hazamennél.
Nincs szükségünk ősz emberekre.
Drusz zorda mosolygott.
Kimondod, amit gondolsz, fiam? De a nadrágodban hordod az eszedet. Kétszer olyan régen forgatom a csatabárdomat, mint te megszülettél. Az ellenfelei meghaltak, vagy azt kívánják, bár meghaltak volna.
A szeme felvillant, és közelebb lépett a másikhoz.
Ha 45 éven át háborúkban töltöd az életedet, jó harcosnak kell lenned, hogy túléld. Neked, fiacskám, a szád még alig száradt meg az anyád tejétől. Ha, te csak egy csupa szálú kölyök vagy a számomra. Csinos kard lóg az oldaladon, de ha akarom, egyetlen pillanat alatt megölhetlek.
Csend borult a szobára. Pénár homlokát kiverte a veríték. Ki hívott Trosdelnokba? Kérdezte végül.
Delnár gróf.
Értem. A gróf beteg uram. Lehet, hogy még mindig hatalmas harcos vagy, lehet, hogy nem. És én minden bizonnyal csupa szálú kölyök vagyok hozzád képest. De egyet hadd mondjak, Drozdelnokban Orringán a parancsnok, és ő nem fog megtűrni. Bármit mond a gróf. Biztos vagyok benne, hogy helyén van a szíved, és sajnálom, a tiszteletlen voltam, de már öreg vagy a háborúhoz.
A fiatalok ítélete,
mondta Drusz.
Ritkán helyes. Rendben, bármennyire nem fűlik hozzá a fogam, látom, hogy bizonyítanom kell. Jelölj ki egy feladatot, fiam!
Nem értelek, mondta Pinár.
Jelölj ki egy feladatot, valamit, amire senki más nem képes.
Meglátjuk, mire képes az öreg. Nincs időm játszadozni. Vissza kell térnem Drozdelnokba. Megfordult, hogy távozzon, de Drusz szavai megállították.
Nem érted, fiam? Ha nem adsz valamilyen feladatot, meg kell, hogy öljelek. Nem szégyeníthetsz meg.
Pinár megfordult. Ahogy akarod. Kimenjünk a piac térre? A fogadó kiürült, a tömeg az elhagyott főtéren álló két férfi köré gyűlt. A nap ragyogott, Drusz mélyen beszívta a levegőt, élvezte a tavaszi meleget.
Nincs értelme, hogy az erődet tegyen próbára, szólt Pinár. Erősnek látszol, mint a bika. A háború az állóképesség próbája. Tudsz birkozni?
Azt mondják,
felelte Drusz, és levette a kabátját.
Helyes! Akkor bebizonyíthatod az ügyességedet 3 általam választott ember ellen. Beleegyezel?
Nem lesz nehéz dolgom ezekkel a nyámnyílaszökevényekkel, mondta Drusz.
Dühös moraj kelt a tömegben, de Pinár elhallgattatta őket.
Dorian! Hagir Somin! Megküzdötök az öreggel?
Az első 3 férfira nézett, akikkel Drusz a bárpultnál találkozott. Dorian levette a köpenyét és hátra kötötte váligérő haját. Drusz észrevétlenül megmozdította a térdét.
Fájt.
Készen álltok?
Kérdezte Pinár. Mindkét férfi bólintott, Dorian azonnal az öregnek rontott. Drusz kinyúlt, elkapta a másik torkát, másik kezét az ellenfele lábai közé lökte, és felemelte Dorient. Felnyögött és elhajította. Dorian repült néhány métert a levegőben, majd mint egy zsák puffant a kemény talajon. Megpróbált felemelkedni, de visszahanyatlott. Megrázta a fejét. A tömeg röhögött.
Ki a következő?
Kérdezte Drusz. Pinár a második felé bólintott, de észrevette a félelmet a fiú arcán, és előrelépett.
Igazad volt, öreg, én tévedtem. De Orringán akkor sem hagy harcolni.
Fiacskám, nem tud megakadályozni. Ha megpróbálja, rákötöm egy gyors lóra, és hazaküldöm a nagybátyához.
Minden szem elfordult, amikor egy rekett üvöltés reszkettette meg a levegőt.
Fátyú!
Dorian kihúzta a kardját, és Drusz felé indult, aki összefont karral várta.
Ne! Szólt közbe Pinár.
Tedd el a kardot, Dorian! Vissza! Vagy húzd elő a kardot! Mondta Dorian. Elegem van a játékokból! Harcosnak hiszed magad, öreg? Akkor használd a fegyveredet! Ha nem, a gyomrodba mártom az enyémet! Fiú!
Mondta Drusz jéghideg szemekkel.
Gondold meg! Vigyázz, ha támadsz, nem maradsz életben! Senki nem állhat meg előttem!
Az utolsó szavakat lágyan ejtette ki, mégsem kételkedett az igazságukban senki. Csak Dorian.
Meglátjuk! Elő a csatabárdot!
Drusz előhúzta Snagát a tokjából, széles marka a fekete nyérre fonódott. Dorian támadott, és meghalt. A földön feküdt, a feje félig elvált a nyakától. Drusz mélyen a földbe vágta Snagát, hogy megtisztítsa a pengét a vértől. Pénár döbben csendben állt. Dorian nem volt híres kardforgató, de nem is tartották ügyetlennek. Az öreg mégis félre söpörte a rohamozó kardot, egyetlen mozdulattal viszonozta a támadást, és még csak arrébb sem lépett. Pinár néai társának tetemére nézett. Jobb lett volna, ha Delnokban maradsz.
Nem örülök a történteknek, mondta Drusz, de figyelmeztettem. Saját maga választotta a halált.
Igaz, felelte Pinár. Bocsáss meg korábbi szavaimért. Nagy segítség leszel, azt hiszem. Elvisszük a tetemet. Utána észol velem egyet?
Találkozunk a kocsmában, mondta Drusz.
A magas, sötét hajú ifjonc, akivel másodiknak kellett volna birkóznia, megállította őt, amikor átsétált a tömegen. Elnézést, uram, mondta. Sajnálom, amit Dorian művelt. Mindig is forróvérű volt.
Többé nem az, felelte Drusz.
Senki sem fog bosszút állni.
Helyes. Akinek felesége van és gyerekei, az ne veszítse el a fejét. Ismered a családját?
Igen. A nevem Hagir. Közel van a tanyánk. Szomszédok vagyunk, voltunk.
Nos, Hagir. Remélem, ha hazamész, törődsz majd a feleségével.
Nem megyek haza. Visszamegyek az erődbe.
Miért gondoltad meg magad?
Tisztelettel, uram, miattad. Azt hiszem, tudom, ki vagy.
Dönts saját magad, ne hárítsd rám a felelősséget. Szüksége van jó katonákra, de csak olyanokra, akikre mindig számíthatok.
Nem azért távoztam, mert megijedtem. Elegem volt az ostoba szabályokból. De ha olyan férfiak is ott lesznek, mint te, uram, akkor kitartok.
Jól van. Igyál velem egyet később. Most forró fürdőre van szükségem.
Drusz átfurakodott az ajtóban álló embereken, és bement a fogadóba.
Tényleg visszamész, Hagir? Kérdezte valaki.
Igen, igen.
De miért? Értetlenkedett egy másik. Semmi sem változott, csak annyi, hogy valószínűleg megveszőznek bennünket a távolmaradásért.
Miatta?
Ő oda megy.
A csatabárd ura.
Drusz? Ő volt Drusz?
Igen, biztos vagyok benne.
Borzasztó, mondta a másik.
Mire gondolsz, Somin? Kérdezte Hagir.
Dorian.
Druszt tartotta a legnagyobb hősnek a világon. Emlékszel, hogy mennyit beszélt róla?
Drusz így, Drusz úgy.
Ezért jött közénk, hogy olyan legyen, mint ő. Esetleg találkozzon vele.
Találkozott vele, mondta komoran Hagir.